Oké, nézzük. Dolgozunk az ablakunkon, jó? Mindenki hozta az üveglehúzóját, meg az újságpapírt, a spritznit. Ja. Lehet egyébként, hogy ez az írás rész, amit itt nézünk, az olyan egyszerűnek tűnik, de én arra jöttem rá, azt tanultam meg így az elmúlt időszakban, hogy Isten az egyszerű dolgokon keresztül szól. És sokszor mi mély dolgokat akarunk, vagy fogalmunk sincs arra, hogy mi az, hogy mély, meg mi az, hogy egyszerű, de valahogy így fogalmunk, mély. De tudod, miért akarunk mély dolgokat? Azért, mert nem akarunk velük semmit se kezdeni, amit hallunk. Sokszor azért kell a mély, mert azt nem tudom alkalmazni. Az csak valamilyen... De hogy Isten az egyszerű dolgokon keresztül. Tud lehet, hogy beszéljünk az angyalokról. Miért van 6 szárnya a kérboknak? Vagy miért így, vagy miért úgy a frigyláda így? Meg a... De figyelj, tanulmányozhatom én a szerafimokat, angyalok, vagy a kérbokat, vagy a frigyládát, és ezek jó dolgok egyébként, nem arról van szó, én is tanulmányoztam őket. Vagy imádkozhatok ezerrel, olvashatok dolgokról sokat, sok könyvet olvasok, sok információm van, és mindezek mellett bánhatok úgy otthon az asszonyommal, mint egy kutyával. Pedig sokat tudok. Be kell lépjünk a gyakorlati dolgokba. Amikor olyan dolgokat hallunk, amit hogyha alkalmazunk, akkor Istennek az ereje felszabadul. Az az erő, amit belénk helyezett a Szent Szellem által. És aztán hatással tud lenni ránk, hatással tud lenni másokra, a környezetemre. Oké, úgyhogy dolgozzunk az ablakunkon. Célozunk, még nem repül a fütyülőnyél, célozunk, és aztán teszünk valamit. Célok, és aztán tenni. Úgyhogy vissza a szöveghez, 2 Királyok 13. Olyan, mintha egy íjász leckéről lenne szó ebben a részben, de tele van szellemi elvekkel, most is olyan semmiről fogunk beszélni, amit... Tehát ez egy jó, ez a rész, ez a pár vers, ez egy jó kis ablak számunkra, amin bekukkanthatunk egy csomó olyan alapelvbe, amit Isten így meg akar mutatni nekünk. Úgyhogy 2 Királyok 13, 17. verstől nézzük. Jó? Tehát azt mondja Elizeus, hogy tárd ki az ablakot kelet felé. Tehát tárd ki az ablakot kelet felé, szóval. Tehát mi van, hogyha Isten nem nyitja ki neked, csak megmutatja, hogy mit kéne kinyitni. Oké? Tehát nem helyetted megcsinál valamit, hanem csak megmutat, hogy mit kéne kinyitni, hogy melyiket nyitsd ki. Mi van, ha Isten nem teszi meg helyetted a dolgokat. Tehát nem végzél a dolgokat helyetted. Mi van, hogyha például nem helyre állítja a házasságodat, tehát hogy egyszer csak felkelsz és csodaország. hanem egyszerűen csak megmutatja, hogy mit mondj ahhoz, hogy elinduljon a helyreállás. És aztán megmutatja, hogy hogyan építsd fel újra a bizalmat. De neked kell tenni. Úgyhogy ezt próbáljuk feszegetni. Ez jelenti azt, hogy dolgozni az ablakon. És főként most ebben az üzenetsorozatban a dolgozz szót emeljük ki. Azt hangsúlyozzuk ki, hogy mi a mi részünk. Mi a mi részünk ebben. Oké, mert nem cselekedetek által üdvözülünk. Tehát a mennybeütés az nem a cselekedetek által van. Az Istennek a munkája, és ezt mi egyszerűen csak elfogadjuk, mint ajándék. De viszont Istennek a munkája bennünk, amit elvégzett, azt mi munkáljuk ki. Azt mi tudjuk kimunkálni. Hogy Isten munkáját, amit az adott szabadságot, de az, hogy megtapasztaljam, az múlik már rajtam is. Oké? Úgyhogy látni fogjuk Isten hatalmas kezét az életünkben. ahogy cselekedni fog, nem csak értünk, hanem látni fogjuk azt, hogy hogyan fog Isten cselekedni rajtunk keresztül is. Úgyhogy azt mondja itt a proféta, hogy kelet felé. Nézd kelet, tárd ki az ablakot kelet felé. Vagyis nyisd ki az ablakot az elnyomásod felé, ahonnan jön az elnyomás. Hú. Tehát nem azt mondja, hogy ez is érdekes, hogy nem azt mondja, hogy fordíts hátat neki, tagadd meg hitben, az nem létezik. Mint hogyha nem létezne, és akkor majd az segít. Tehát, nem. Hogy fuss el tőle. Nem. Azt mondja, néz szembe vele. De nem csak, hogy néz szembe vele, hanem 17. vers így folytatja. Majd miután a király kinyitotta, szólt neki, most lőd ki a nyilat. A király előtte nyilvesszőt, ugye? És akkor Elizeus így szólt. Mennyit beszél ez az Elizeus? Elizeus így szólt. Látod, ez az örökkévaló szabadításának a nyila, amelyel megszabadítja Izraelt Arámtól. Arámtól. Beszéltünk arról, hogy mindenkinek van egy arámja. De mindenkinek van nyila is. Mindenkinek van arámja is, meg mindenkinek van nyila is. A kérdés az, hogy melyiket nézed? Ugye, melyiket nézzük? A proféta azt mondta, hogy te nyilat nézd. De ez a nyil az át fog repülni a rám felett. Úgyhogy te nyilat nézd. A győzelem lehetőségét nézzük, amikor az arámunkról van szó, az ellenségünkről van szó, a kemény helyzetünkről van szó. A győzelem lehetőségét nézzük, vagy az elnyomást, a problémát. Melyiken van a szemünk? Nagyon érdekes. 17. versnek a vége ez, hogy mert megsemmisítő győzelmet aratsz az arámsereg fölött a fék mellett. Tehát azt mondja a proféta, lőd ki a nyilat, nézd a nyilat, és megsemmisítő győzelmet fogsz aratni. De tudod, mi történt? Nem győzött. De nem győzött. És hogy lehetséges az, és ez a nagy kérdés ma nekünk, hogy lehetséges az, hogy Isten bejelent egy győzelem lehetőségét egy helyzetben, tehát ott a bejelentés, abszolút megtörténhet, és aztán ez a király meg nem tapasztalja meg. Tehát, hogy Isten, hogy lehet az, hogy Isten beszél a szabadságnak a lehetőségéről, és aztán mégis a gyermekei, mi a gyermekei, egy csomó mindenben megkötözöttek vagyunk. Hogy lehetséges, hogy Isten elküldi a földre a békesség fejedelmét, és mégis emberek szívében háborgás van, és békétlenség, és nyugtalanság. Hogy lehet az, hogy Jézus imádkozik, hogy egyek legyünk a főpapi imájába, és mégsem vagyunk azok. Pedig Jézus imádkozott az atyához. És mégsem történt meg. Tehát hogy lehetnek ezek? Úgyhogy a mai üzenet címe az, hogy a lehetőség ereje. A lehetőségnek az ereje. Beszéltünk két hete a pontosságnak az erejéről, hogy céloz oda, ahová Isten akarja, céloz oda. Aztán beszéltünk múlt héten a felkészülés erejéről, hogy Isten hogyan készít fel bennünket, hogyan készít elő arra, amit előkészített számunkra. És most beszélni fogunk a lehetőség erejéről. Úgyhogy 18. vers azt mondja, majd még ezt mondta a királynak. Tehát azt mondta a királynak. Tehát Elizeus csak beszélt. Tehát azt mondta a királynak. És nagyon érdekes, hogy a proféta hiába beszél. Vagy úgy tűnik. Tehát látod? Tehát azért, mert mondja, hogy ott van a győzelemnek a lehetősége, attól még nem történik meg. Tehát még nem teljes. Azért, mert hiszünk valamit, attól még nem lesz teljes. A megtapasztalásának a dolognak. Úgyhogy szükség van ott kitartásra, szükség van hosszú tűrésre, szükség van állóképességre, szükség van célra, ami felé megy az ember. Tehát szükség van ezekre, mert ezek azok az összetevők, amik igazából szabadjára engedik a bennünk rejlő lehetőségeket. Úgyhogy ezt fogjuk ma kibontani. Múlt héten mondtam ezt a mondatot, hogy legtöbbünk nem a bennünk rejlő képesség és lehetőség szerint teljesítünk. Hanem, így van, a felkészültségünk szerint. Tehát a próféta Elizeus felkészítette a királyt a győzelemre, de a győzelem az vár, mert kell egy felkészültség hozzá. És a 18. vers így szól, azt mondja, most fogd meg a nyilvesszőket, és üss a földre. Joás fogta a nyilvesszőket, és háromszor a földre ütött velük, de azután abba hagyta. Oké, tehát hamarabb hagyta abba, erről is beszéltünk. Hamarabb hagyta abba. Teljesítette a kérést, de nem fejezte be. 19. vers. Isten embere megharagudott, és ezt kiáltotta. Miért hagytad abba? 5-szor vagy 6-szor kellett volna a földre ütnöd, akkor a teljes megsemmisülésig megverted volna Arám hadseregét. De így csak 3-szor fogod legyőzni őket. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy hú, ezt kellett volna, vagy azt kellett volna tennem. Mi lett volna, ha azt tetszem? Akkor nem ez történt volna. Akkor az történt volna. És nem ez történt volna. Ugye, a Hufnagel Pisti. Hogy miért nem a Hufnagel Pisti ez? Tehát szörnyű ilyen teherrel élni. Amikor már vannak döntések, dolgok, amik lehet, hogy másképp lehetett volna. Ja. Úgyhogy Isten is beszél ezekről. Azt mondja Isten, hogy megtehetnél sok mindent, hogyha akarnál. Tehát sok mindent megtehetsz, ha akarod. És én úgy hívom ezeket, hogy kihasználatlan lehetőségek. Hogy sok mindent megtehetnénk, amikre Isten bátorít, sőt, amit el is készített számunkra, csak sokszor az akaratunkkal van probléma. Nem akarjuk. Így van, meg a kitartása is. Úgyhogy úgy hívom én ezeket, hogy kihasználatlan lehetőség. És ez a proféta Elizeus felkapta nagyon a vizet, megharagudott, mert ő látta, hogy mi lehetett volna. Látta a lehetőséget. Látta a királyban és az egész háborús helyzetben, látta a lehetőséget, Isten egy betekintést adott neki. És számunkra is az, hogy itt vagyunk ma, ez egy hatalmas lehetőség. Ha jól figyelsz, ez egy hatalmas lehetőség. Isten igéje élő és ható. És az Isten igéjében lévő lehetőség az korlátlan. Korlátlan. Az az ige, tehát Isten szólt, és lett. A világ így lett teremtve, hogy Isten szólt, és megtörtént az, amit mondott. És Isten szól ma hozzánk. Isten beszéde élő. És ható. Erő van benne. Úgyhogy korlátlan lehetőség van Isten igében is. Úgyhogy füleljünk. Füleljünk, hangolódjunk Istenre rá. És fontos, 4 pontunk van ma. Fontos, hogy ezt a lehetőség fogalmát, ezt kicsit tisztába tegyük. Úgyhogy az első gondolatunk és az első pontunk a következő. A lehetőség kiszámíthatatlan. Ez úgy érthető, nem? Nem tudjuk, nem, a lehetőségeket nem tervezzük. Mondják sokan, hogy az ölünkbe pottyant a lehetőség, az ölembe pottyant a lehetőség. Oké? Tehát, hogy ismerős ez a gondolat, hogy a lehetőség kiszámíthatatlan. Na most azzal, hogy ez a próféta Isten által látta a lehetőséget, tehát hogy mi lehet, ugye a győzelem Arám fölött, az még nem volt garancia arra, hogy biztosan így is meg fog történni. Oké? Okay. Mert ez egy lehetőség. És akkor itt közbeszúrom, randi tipp. A páradat ne a benne rejlő lehetőség alapján választ ki. Oké? Okay? Tehát ne. Ne. Ez, az élet ez nem a Micsoda nő című film. Oké, okay, nem tudom, hogy láttátok-e a Micsoda nő, vagy a Pigmaliont, egy régebbi változata, amikor egy gazdag ember összeszed egy utcalányt, nagyon egyszerű beszélni is, nagyon egyszerűen tud, furcsa akcentussal, és aztán egy úri hölgyet nevel ki belőle. Tehát a valóság az nem ez, hogy valakit fel tudsz javítani, felturbózol valakit. Tehát, hogy jó lesz az, majd mellettem, majd én. Oké, tehát nem a benne rejlő lehetőség alapján választunk párt. Nem, nem. Tehát, de annyi lehetőség van benne, Balú. Igen, értem én. De, tudom én, pornófüggő. És a pornófüggőséget úgy hívjuk, hogy szokás. De mondhatom volna bármi mást. Tehát egy szokás. És a házassági tipp is ugyanez. Tehát nem a párunkat nem a benne rejlő lehetőség alapján válaszok, hanem a szokások alapján. A szokások. Jó, de annyi lehetőség van benne, Balum. Annyi. Persze, én értem, de ugyanakkor borzasztó költekezési szokásai vannak. Borzasztó. Tehát, ha vele maradsz, akkor egy hatalmas lehetőséged lesz arra, hogy az életed adóságba érd le. És szegénységbe. És arra, amire szükséged lesz, arra nem fog futni. Oké? Okay? Mert olyan szokása van, ami... Tehát nem véletlen, hogy rodjant anyagilag. Mert olyan szokásai vannak. Jaj, de annyi lehetőség van benne, Balú. Aha. De nagyon komoly dű problémákkal küszködik az az ember. Ingerült. Csak nézd meg, hogy bánik az anyukájával. Vagy a szüleivel. Sokat meg tudsz ítélni valakiről, hogy bánik a szüleivel. Ja, szokások. Szokások. Hosszú távon veled is úgy fog bánni, ahogy a szüleivel. Ja. Úgyhogy nem azt mondom, hogy tökéletesnek kell lenni, mert nem lesz tökéletes a pár. De ja. Virágnak is egy év kellett, míg meglátta, hogy a világ legjobb lehetőségét elszalasztja, hogyha nem jön hozzám feleség. Neki is egy év kellett. De tényleg. Tehát egyébként mindig a lehetőséget látjuk az emberekben. Tehát mindig nem a valóságot, főleg amikor párkapcsolatról van szó, akkor a rózsaszín lehetőségeket látjuk benne, nem a valóságot. És... De 1962-ben egy Beatles nevű csapat elment meghallgatásra, és egy óra alatt 15 dalt letekertek a meghallgatáson, és ez alapján azt mondták nekik, hogy egy, a gitárzene megy ki a divatból, kettő, nem vagytok ti olyan jók, tehát nincs bennetek lehetőség. Most ahhoz képest a Beatles hát a világ egyik legtöbb lemezét eladó banda lett. Oké, tehát, hogy meghallgatás. Meg hogy milyen lehetőséget látnak egy meghallgatás által. Tudod, mondhatod bárkinek, de melletted ülőnek is, hogy ne a meghallgatás alapján ítéljünk. Nem kell, hogy a meghallgatás. Tehát igazából fogalmat sincs, hogy milyen lehetőségek rejlenek bennem. Amit Isten lát bennem. És fogalmunk sincs, hogy milyen lehetőségünk van magunkban, meg másokban, amiket Isten lát. Tényleg nem tudjuk. Nem tudjuk. Tehát magamról sem tudom. Tudod miért? Azért, mert én a problémáimmal lakom, meg a hülyeségemmel lakom. Szembesülök vele nap, mint nap. A fájdalmaimmal lakom, és néha a múltammal is. Persze Isten segít, hogy ezeket a dolgokat lerendezzem meg, rendbe rakjam, de akkor is. És sokszor ezért még csak megsatszolni sem tudom a bennem rejlő lehetőségeket, amiket Isten lát. Úgyhogy megtanultam, hogy pont ezért hamarabb fogok megállni. Nem ütöm meg 5-6-szor. Biztonsági játékot fogok játszani. Megütöm a földet a nyilakkal, csak 3-szor. Csak 3-szor. Oké? Tehát megtanuljuk az életben a kudarcaink, a fájdalmink miatt, hogy csak 3. Nem 5-6. Csak 3. Mert nem akarunk hibázni. Hibáztunk meleget. Nem akarjuk elszúrni, mert elszúrtuk meleget. És félünk attól, hogy elszúrjuk. Jézus is mondott egy példázatot a talentumokról. És ott volt egy talentumos ember, aki nem befektette azt az egy talentumot, amit a gazdája rá bízott, hanem elásta. A többiek mind befektették, és kerestek vele. És megdicsérte a gazdájuk, hogy jól van, jó és hűszolgán. Aki egyet kapott, az elásta. És aztán, amikor számon kérte a gazdája, hogy miért, akkor mi volt a válasza? Hát féltem. Féltem. És sokszor félünk. Tehát félünk. Tehát nem az volt a baj, hogy nem volt elég okos, mert ezt gondolnánk, hogy azért nem fektetem el, nem elég okos, vagy mert nem törődöm. Nem, félelem volt. Félelem volt. Úgyhogy sokáig én azt hittem, hogy azok, akik nem próbálkoznak, akik nem kitartóak, akik nem álhatatosak, hogy nem adják bele magukat igazán a dolgokba, ők nem törődömök. És lehet, hogy mondtam is akár még üzenetben is, hogy azért nem próbálkozol eleget, mert nem törődsz eleget. Lehet, nem tudom, nem emlékszem rá. De aztán rájöttem, hogy sokszor azért nem próbálkozunk eleget, mert túlságosan törődünk. Túlságosan törődünk. És ha kiderül, a bukás miatt, hogy nincs meg az, ami a győzelemhez kell, akkor el fogom veszíteni azt, amit annyira őrzök. A legutóbbi alkalommal, mikor törődtem, összelettem törve. Nem fogok többet törődni. A legutóbbi alkalommal, amikor kinyitottam a szívemet neki, és őszinte voltam, úgy a képembe nyomta. Nem leszek többet őszinte. Tehát amit annyira őrzök, hogy szeretve legyek, vagy és ott a lehetőségben, hogy elveszítem, akkor inkább nem. Nem kockáztatok. Nem csapok oda még egyet. Ami már a kockázatos nyílodacsapás, azt már nem teszem meg. A biztonságra hajtok. Oké, inkább megállok félúton. De az biztos. Úgyhogy lehet, hogy Jóás sem egy lusta fickó volt, és azért állt meg 3-nál, hanem félt. Mert azért arám elég ijesztő volt. És lehet, hogy a te arámod is elég ijesztő. De figyelj, a lehetőség kiszámíthatatlan. A lehetőség kiszámíthatatlan. Például, lehet, mindent beleadtál a gyereknevelésbe. Tényleg. 120%. És mégis drogozni fog a gyerek. Mondjuk. Mégis. Tehát beleadtál mindent. Ott vagy vele mindenhol, szolgálsz vele mindenhol, mosolyogtok is még közben. Itt tudom én. És mégis a Csernus Dokinál köt ki vele. Vagy mit tudom én kinél, tudod, a pszichológusnál. Nincs garancia. Tudod, itt lehetünk, mindent beleadhatunk, én is, mint lelkipásztor, mindent beleadhatok, és aztán tudod, mégsem. Mégsem történik valami, amit szeretnék, hogy történjen. De legalább itt vagyok, vagy legalább itt vagy. És ez fontos. Ja. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy és ez egy nagy felismerés volt számomra, hogy a fájdalma annak, hogy nem sikerül valami, az semmi ahhoz a szégyenhez képest, hogy feladtam valamit. Vagy abba hagytam valamit. Vagy megállítam hamarabb valamiben. Tehát a fájdalma annak, hogy nem sikerül valami, az kisebb, mint a szégyene a szívemben annak, hogy valamit feladtam, vagy abba hagytam, vagy hamarabb abba hagytam. Úgyhogy inkább teljes erővel belemegyek a dolgokba. És hadd derüljön ki, hogy még ez sem volt elég, nem baj? Ez az én részem. Hát persze, tudtuk előre, hogy ez nem a világ, az én részem az nem a világ megváltása, az Isten része. De hogy inkább beleteszem, amin van, mint hogy a végén aztán úgy azon tűnődjek, hogy hát, hogy lehetett volna még. Mert nem tettem bele mindent. Úgyhogy inkább csapkodom a földet annyiszor, amennyiszer csak lehet. És például beleadom magam ezerrel a prédikációba, és lehet, hogy csak 3 ember hallgat itt a 35-ből mondjuk. És hát, én nem tudom, hogy látom az arcotokat. Bízom benne, hogy mindenki nem csak fizikálisan hall, hanem a szívével is hall. De hogy tudod, ott... De inkább. Tehát... De úgy akarok erről a kis emelvényről lelépni, hogy minden, amin bennem volt, azt kiadtam. Ja. Rátok raktam. Oda tettem. Hadd vigyék. És hogyha valaki nem hallgat, az meg az ő problémája lesz. Ja. Azzal nem tudok úgysemit kezdeni, és egyébként meg már nem is az én felelősségem. És marha jól tudok éjszaka aludni, mert azt mondhatom Istennek, hogy Uram, én odaálltam. Én oda tettem. Beletettem, amin volt. Nem tudtam se viccesebb lenni ma, se okosabb lenni, se ügyesebb lenni, vagy mit tudom én, vagy alaposabb. Persze, adhattál volna, Uram, más génkombinációt, hogy ezek a dolgok, ezek másképp jöjjenek ki, vagy mit tudom én, de ebből ezt lehetett kihozni, vagy ebből belőlem ezt lehet kihozni, aztán kész. Itt az én ajándékom, ennyi van benne. Itt van az én 5 kenyerem, 2 halam. Ugye, tehát 5 kenyerem van, 2 halam, ezt oda tudom adni. Látom, hogy ez egyébként, amin van, az nem elég. De nem fog megállítani az, hogy én a fejemmel úgy gondolom, hogy az nem elég. Hanem csak oda teszem és beleteszem. Ja. Úgyhogy legalább próbálkozom. Úgyhogy mondom melletted ülőnek, legalább próbálkozunk. Legalább próbálkozom, drágám. Legalább próbálkozom. Ja. Tehát legalább próbálkozom. Még ha gyenge is, de próbálkozom. De amikor... Tehát, az, hogy próbálkozom, abban nincs semmi szégyelnivaló. Nincs. Tehát nincs semmi szégyelnivaló. Még akkor sem, ha nem próbálkozom, de nem sikerül. Abban sincs semmi szégyelnivaló. De megállni és feladni, az más. Ja. Tehát ha elrontasz dolgokat, az egy ideig fáj. Hú, ezt elszúrtam. De a feladás, az sokáig veled marad. Az együtt fog élni veled. Ilyen kifejezésű, hogy ezt kellett volna tennem, azt kellett volna tennem, ezt kellett volna mondanom, azt kellett volna mondanom, mi lett volna. Na, de a jó hír az, hogy az ablak még nyitva. És Isten kegyelme hatalmas. Oké, tehát ha vannak ilyen kellett volna dolgok az életünkben, akkor is Isten kegyelme ezeket rendbe teszi, kimunkálja, helyére rakja az életünkben. Az ablak még erre nyitva van, abszolút. Isten kegyelmének az ablak, és azért nagyon hálás vagyok. Úgyhogy nincs akadálya annak, hogy fölkapjuk a következő nyílunkat, meg a következő nyílunkat, meg a következő nyílunkat. Tehát ez a jó hír. Ez a jó hír. De aztán figyelj, van egy másik érzés is, ami előjön az emberben, és ez egy olyan érzés, ami szimultán van jelen, tehát együtt a kettő, kicsit ilyen érdekes. Az egyik érzés az, hogy mi mást tehetnék még, ugye, mert végül is már mindent megtettem, mi mást tehetnék még, mindent beleadtam, és minden mellett meg ott van az az érzés, hogy nem tettem eleget. Tehát mindent megtettem, és közben meg azt is érzem, hogy biztos? Tehát nem tettem eleget. És itt jön a második pontunk, és gondolatunk, hogy a lehetőség az korlátozott. A lehetőség korlátozott. Tehát nincsenek korlátlan lehetőségek. Egyikünknél sem. Biztosan emlékszel az életedben jó pár helyzetre, amikor rájöttél a korlátaidra. Hogy valami megy, valami nem megy. Emlékszem, amikor én rájöttem, hogy a nagybetűs foci az életemben nem fér bele. Meg nem is vagyok alkalmas rá. Szeretek focizni, grundfociba jó vagyok, Pesten a Fradiba elkezdtem focizni, de ugye Fradi az egy nagy klubcsapatot, bár az egészen kisgyerekeknél már szűrnek, úgyhogy mit tudom én, olyan 10 évesen kiszűrődtem. Azt mondták, menjek pingpongozni. És imádtam a focit. Tehát tényleg, azóta is focizom, amikor csak lehet. De rá kellett jönnöm, hogy a nagybetűs foci az nem az én világom. Vagy mit tudom én? Másik dolog, hogy rájöttem, hogy a kézügyességem sem jó. Tehát nem tudok úgy alkotni. Inkább beszélni tudok. Inkább beszélni tudok. De szeretjük azt hallani, nem? Amikor azt mondják, hogy fú, nagy lehetőség van benned. Ezt mondják, fú, nagy lehetőség van benned. Ami egyébként azt jelenti sokszor, hogy még nem érted el a célt. Tehát, hogy még előtte állsz. És aztán sokszor mondják, akár a fociban is, tudod, ilyen, mikor még mondjuk 8 éves voltam, nagy lehetőség van benned. Akkor még nem tudtam, hogy 10 éves koromban ki leszek szűrve. Tehát nagy lehetőség van benned. És elhittem. Elhittem. És jó volt. De aztán, és próbálkoztam. És csináltam a dolgokat. És aztán csak hazaküldtek. 10 évesen már. És tudod, ez csalódást kelt. Mert az a lehetőség, amit mondtak, az céllá vált bennem, és ennek a célnak annyi. Ez most elszállt. Úgyhogy az ember megtanulja, hogy amikor azt mondják, hogy nagy lehetőség van benned, ez most már egy ilyen... Jó van, hülye gyerek, Pistike. Nagy lehetőség van. Persze, persze. Hagyjál békén. Tehát már nem dicséret, hanem inkább egy ilyen vádirat, vagy ilyen ítélet, vagy nem tudom mit. Tehát egy ilyen... Tehát rossz érzést kelt a dolog. Rossz érzést. Mert te már jól tudod. Jól tudod, megtanultad, hogy egyszer már mondták nekem ezt, de nem az. Úgyhogy ott van benned az érzés, hogy ezen a területen te már nem tudsz többet tenni. Oké? Tehát most próbálom elmagyarázni ezt a két érzést. Tehát én már ezen a területen nem tudok többet tenni. És akkor ott vagy benned, de ez nem elég. De ez nem elég. Nekem ennyi az össz. Ennyi tudtam beletenni. De ez nem elég. Nem elég, amin van. És ebben az örlődésben Isten meg azt akarja, hogy tud, és ez a fontos nekünk most, hogy a benned rejlő lehetőség az szorosan kapcsolódik a célodhoz. És mindjárt ezt kibontom egy kicsit, hogy érthetőbb legyen. Tehát a benned rejlő lehetőség az szorosan kapcsolódik a célodhoz. Tehát lehet, hogy kínzod magad az el nem ért lehetőségeid miatt. Lehet. Mert túllöttél a célodon, vagy mit tudom én, vagy rosszul ítélted meg a célodat. És az nem a célod. De például itt van a fejemben ez a mikrofon. Nagyon hasznos dolog. Tehát nem tudnék úgy beszélni, hogy nincs rajtam, és ti halljátok itt, de nyilván vesszük föl, sokkal érthetőbb, ha nem pusztán itt kiabálni kell, normál hangtónusban tudok beszélni, és ezt halljátok, de minden mellett tudjuk közvetíteni. Tehát egy nagyon hasznos dolog. De tudod, mit nem tud például ez a mikrofon? Házat építeni. Ez a mikrofon. Igen, egy bizonyos módon. De ez a mikrofon, de ha azt nézem, hogy ő tud-e, ő nem tud. Mert nem arra a célra lett alkotva. Nem. Oké. Tehát, azért kidobni ezt a mikrofont a kukába, mert nem tud házat építeni, az baromság. Értitek, hova akarok kiukadni? Tehát azért kidobni, mert nem tud olyasmit csinálni, ami nem a célja, nem lehet. Nem erre alkották ezt a mikrofont. És hogyha kidobjuk azért, mert nem tud házat építeni, akkor nem fedezzük fel ebben a mikrofonban lévő lehetőséget, ami benne rejlik. Mert nekünk más elvárásunk van ettől a mikrofontól. Nagyon érdekes. Úgyhogy, nem fogom elveszíteni a bennem rejlő lehetőséget csak azért, mert nem tudom betölteni valaki másnak a célját. És lehet, hogy sokan a saját céljukat vetítik rád, és csalódottak veled, de ez az ő céljuk, az nem a te célod. Vagy lehet, hogy te is már a saját céljadat vetíted rá másokra, de ez nem az ő céljuk. Nagyon érdekes. Nem tudok te lenni, és te sem tudsz én lenni. Oké? És nem is kell, hogy te legyek. Ki mondta? Én vagyok, és Isten adott nekem egy célt. Isten arra teremtett engem, hogy tegyem azt, amit tennem kell, azt a célt, amit ő határozott meg nekem. Úgyhogy a benned rejlő lehetőség, az, vagy képesség, az pontosan megfelel az Istentől kapott célodnak. Pontosan. Érted ezt? Ez azt is jelenti, hogy nem tudod hozzáadni azt, amit Isten kihagyott belőled. Úgyhogy ne próbálkozz vele. Nem véletlen hagyta ki Isten azt, ami hiányzik belőled. És ne is próbálkozz azon. És ezen mennek el emberek, önértékelések, mert nem tudnak olyan lenni, akinek Isten nem is szánta őket. Vagy nem képesek olyanok lenni, aminek Isten szánta őket. És közben elfelejtenek azzal foglalkozni, és arra felé menni, amire viszont Isten szánta őket. Úgyhogy ne is próbálkozzunk, hogy kiegészítsük Isten munkáját. Tehát nem tudod hozzátenni azt, amit Isten kiadott. De aztán az is igaz, hogy... Tehát amikor prédikálsz bárhol, tehát egy prédikátor lecke, emlékezz, az igazság a feszültségben van. Marha okosat mondtál, mit jelent? Az igazság a feszültségben van. Tudod, miért nem tud mélyre jutni, és miért nem tud ütni az igazság sokszor? Mert nincs feszültség. Mert nincs feszültség. Mert nem merjük, prédikátorok, nem merünk behozni feszültséget, akár az üzenetekbe. Feszültséget. Tudom, amikor el van szokva a prédikátor, vagy egy gyülekezet, hogy feszültség legyen, akkor csak jönnek a szavak, mennek a szavak. Jönnek a gondolatok, mennek a gondolatok. De amikor például azt mondod, hogy azt mondjuk, hogy Isten jó. Ez jó hangzik, tényleg. Jó hangzik. De csak ez a két szó, hogy Isten jó, az olyan, mint egy vattacukor. Tehát jól néz ki, még nagy is, de ilyen... Mit tudom én, három deka cukor az egész. És mennyi energia van benne, felpöröksz tőle, de aztán hétfőn este már elfogy a muníció. Oké? De amikor azt mondod, hogy Isten jó, de az élet kemény. És erről beszélünk, hogy az élet kemény, de az Isten jó. Akkor beszélsz egy olyan valóságról, amiben élünk és tapasztalunk és nyom, és amúgy egyébként feszültséget hoz az életünkbe, de aztán behozol egy sokkal nagyobb valóságot, ami sokkal nagyobb az élet keménységénél, Isten jóságát. Tehát a feszültségben van az igazság. A feszültség fel tudja szabadítani az igazságnak az erejét. Oké, ezért mondom, hogy az igazság a feszültségben van. Na, és itt jön be a feszültség, hogy nem tudod beletenni azt, amit Isten kihagyott. Oké, ezt említettem az előbb. De az is igaz, hogy a legtöbbünk sokkal többre képes. Sokkal többre képes. És sokkal többre hivatott. Annál, mint amit most használunk és élünk. Oké, tehát az egyik felében azt mondom, hogy ne próbálj az lenni, mi nem vagy. Ugyanakkor az is igaz, hogy tehát attól még ne legyünk passzívak, mert az, ami vagyok, az sokkal több annál, mint amit most élek. Isten miatt. Oké? Tehát sokkal több nyilunk van, mint amit kilövünk és használunk. Sokkal több. Több hitünk és több ajándékunk is van, mint amit úgymond aktívan használunk az életünkben és a helyzeteinkben. Úgyhogy itt jön a harmadik pont. Miért? Mert a lehetőségben lehetőség rejlik. Csak hogy bonyolítsuk még jobban. Fú, mit itt tábalom, mielőtt jöttél? Vagy nem ivott elég kávét? Vagy mi van? Elmagyarázom. Tehát ott van Saul, a király, aki Dávid elődje. Saul a király Izraelben. Benne volt a lehetőség, hogy egy nagyszerű király legyen. Oké, tehát benne volt, abszolút. De az a lehetőség, ami nagyszerű királyát tehette volna, egy irigy, féltékeny, keserű királyát tette. Annyira, hogy meg akarta ölni azt a trónörököst, akit Isten választott a helyére. Tehát benne volt a lehetőség, tehát a lehetőségben lehetőség rejlik. Ott van a lehetőségem, hogy király legyek, Saulként, de mégis egy keserű király lett belőlem. Vagy, vissza a mikrofonhoz. Itt van az én kis mikrofonom. Használhatom arra, hogy bátorítsak embereket, és használhatom arra is, hogy darabokra tépjek embereket. Tehát a lehetőségben lehetőség rejlik. Oké? Ha nem a céljának megfelelően használom. Mérgező lehet ez a mikrofon. Ott van egy erős ember, aki egy védelmező lehet. Oké? Védelmező. De ez az erős ember simán lehet a feleségének a bántalmazója. Lehetőségben lehetőség rejlik. Vagy ott van egy törekvő ember, aki csalódott mondjuk az eredményeivel. Simán hazaviheti ezt a csalódottságot a gyerekeihez, a családjához, a feleségéhez, és aztán ne adj Isten családon belül erőszakhoz vezet. A lehetőségben lehetőség rejlik. Ez olyan, mint a tej. Ha frissen kijöntöd a dobozból, a pohárba, a bögrébe, akkor finom. És tápláló. Bizony. De ha mondjuk hagyod egy hónapig csücsülni a bögrébe, az... Ja. Tehát jól esik, hogyha a szavatossági időn belül elfogyasztod. Jól fog esni. Tehát, de ha lejár az ideje, akkor kész, vége. És sokszor ezért érezzük nyomorultul magunkat. Mert esetleg látunk ilyen ki nem használt lehetőséget az életben. Ami ott csücsült a polcodon, ott csücsült a zsebedben, ott volt. Tud, félek a bukástól, a hibától, úgyhogy nem próbálkozom többet. Nem. És aztán és egy idő után ez mérgezővé válik. Mérgezővé. Mert a bennem rejlő lehetőség mérgezővé válik, és nyomorultul érzem magam, mert nem élek a lehetőségeimben. És azért mérgező, mert ezt elkezdem kivetíteni. Mert én már abba hagytam a próbálkozást, úgyhogy elkezdem úgy nézni az embereket, hogy most nekik kéne az én célomat beteljesíteni. Ha ők nem úgy csinálnak, ahogy én szeretném, akkor kiakadok. Ugye sokszor ilyen szülő-gyereknél jön ki, hogy a kihagyott lehetőségét elkezdik rányomni a gyerekre. Nekem nem sikerült, hogy a Fradiban focizzak, na most Lucikám, te. És nem érdekel. És rányomom ezt a bélyeget. Ja, és mérgező leszek. De itt a titok. Oké, a titok az a következő. Nem is nagyon akarok egyébként a lehetőségeim végére érni. Tudjátok, miért nem akarok? Mert akkor itt most a temetésem ellennénk. Tehát ez azt jelenti, hogy ha élsz, akkor még van lehetőség. Egy csomó mindenre. És ez fantasztikus. Isten még nem fejezte be az ő tervét veled és rajtad keresztül. Tehát élsz. Tele vagy még lehetőséggel. Tehát nem akarom én még elérni, én még akarok élni, Uram. Bár nem akarok tovább élni, mint ahogy ő akarja, hogy éljek. De akkor mit akarok tenni? Azt, amit Pál is. Filippi 3-ban. Elfelejtve. Emlékeztek? Elfelejtve, ami mögöttem van. Teljes erővel igyekezve arra, ami előttem van. Cél. Oké, tehát a bennem rejlő lehetőség nem a múltban van. Nem. Tehát lehet, hogy idegesít, meg zavar, ha belegondolsz, de az már elmúlt. Az már elmúlt. Hanem menni előre. Teljes erővel, teljes igyekezettel. Ki kell tartsak, neki kell feszüljek. Ilyen kifejezéseket használ. Olvasd el, Filippi 3-ban, Pál apostol. Neki kell, tehát nem csaphatom meg csak háromszor a földet a nyilakkal, dehogy. Többet. Úgyhogy megyek a cél felé, és 3.14, Filippi 3.14, azt mondja, az ki is, azt hiszem, hogy ott van, igen. Azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat. Hiszen Isten erre hívott el bennünket. A Krisztus Jézusban. És ezt figyeld, a 15. vers. Nekünk, akik szellemileg érettek vagyunk, mind így kellene gondolkodnunk. Oké, hogy a múltat elfelejtjük, és teljes igyekezettel megyünk előre. Oké? Tehát arra, amire Isten elhívott bennünket. Ez a célunk, amit Isten adott, abban. Tehát, hogy nem, a mikrofon nem azon agyal, hogy házat akar építeni, és milyen hülye vagyok, hogy nem tudok házat építeni, hanem arra igyekszik, hogy ő mikrofonként működjen. Jó? Tehát, hogy megyünk az elhívásunk felé. Teljes erővel arra igyekszünk. A múltat meg elfelejtjük, hogy hol szúrtuk el, hogyan szúrtuk el, stb. Oké? 15. vers. Nekünk, akik szellemileg érettek vagyunk, mindig kellene gondolkodnunk. Oké? Tehát ez a fajta, a 14. vers, ez a fajta érett gondolkodás, hogy nem más akarok lenni, mint akinek elhívott Isten. És tehát de ebben van egy belső motiváció, az, hogy még nem érkeztem meg. Oké? Tehát, hogy nem belenyugodni, hogy jó, én megtértem, megérkeztem. Nem, hanem van bennem egy belső tűz, hogy én még nem érkeztem meg. A múlt elmúlt, de ami előttünk van, az sokkal nagyobb. Úgyhogy nagyon szeretném, hogyha háromnál többen megértenétek ezt. 15. vers, így folytatja. Nekünk, akik szellemileg érettek vagyunk, mind így kellene gondolkoznunk. De ha nektek valamiben más lenne a véleményetek, ez olyan nekem az a véleményem, és ez az igazság egyébként, tehát Isten majd megvilágítja nektek, mi a helyes. Aki ezt mondja itt Pál. Hogy az életgondolkodás, hogy a múlt elfelejtés, menni az Isten elhívása felé teljes erővel. Tehát mi érettek így gondolkodunk, de ha valaki nem így gondolkodik, akkor majd Isten meg fogja világítani. Más szóval azt mondja, tehát ha úgy gondolod, hogy te már elérted a benned rejlő lehetőségeket, akkor csak vigyázz, mert Isten ki fogja söpörni a lábadat. Ki fogja söpörni a lábadat? Hogy ne vergődj. Körbe-körbe. Ó, én már elérkeztem. Én már mindent megcsináltam. Én már. Bennem már semmi. Én már mit adhatnék hozzá? Én már 70 éves vagyok, vagy mit tudom. Én már túl vagyok 2-3 vála. Én már gyerekeimet is már fölneveltem. Én már minden lehetőséget elmúlt. Nekem már nincs normális egészségem se. Én már. És körbe-körbe mész. És aztán Isten jön, és bum! Lábsöprű. Hogy leessünk mélyre, és tudjuk azt, hogy milyen az, amikor Isten fölemel. És milyen az, amikor Isten egy röppájára állít. Oké? Tehát remélem, hogy segítek valakinek. Úgy szeretném, hogyha ez tényleg segítség lenne nektek. Tényleg. Éppen segítek neked. Jó? Csak tudd, hogy segítek. 16. vers. Amit viszont már megértettünk, azt az igazságot követnünk is kell. Mi van? Követnünk? De nem vagyunk még ott. Figyelj, de ha megértettük, az azt jelenti, hogy megérkeztünk. Fú, gyerekek. Tehát a lehetőségben lehetőség rejlik. Tehát a lehetőségben mindig lehetőség rejlik. És aztán abban a lehetőségben is lehetőség rejlik. És ezért mondtam azt, hogy Isten igéje élő és ható, és nem állhatsz meg. Nem állhatsz meg, hogy te megérkeztél. Nem állhatsz meg, hogy te erre már nem leszel képes. És aztán hozod a sokféle korlátot, amit szoktál egyébként a többieknek mondani. Hogy miért nem vagy képes rá. Nem. Mert a lehetőségben lehetőség rejlik. Oké. Balukám, csak beszélj. Kétkezi munka, nem a tiéd. Te csak beszélj. És igaz? Igaz. Tehát beszélek. Mert nekem az megy. Isten ezt adta. Úgyhogy én ebbe az irányba megyek erőteljesen. És aztán így gondolkodtam rajtad, de hogy hát például így nagyon tényleg évekkel ezelőtt, mielőtt még az élelmiszerbankkal is megismerkedtünk volna, és ott tartanánk, ahol tartunk. Szívem vágya volt az, hogy segítsünk embereknek. Gyakorlati módon. Tehát ne abban merüljön ki az emberek segítése, hogy imádkozunk, értetek. Mert kihez imádkozunk? Istenhez, aki ha imádkozom, ha nem ő segíti az embereket. De mi, mint Isten népe, gyakorlatilag két kézzel segítsük azokat az embereket, akik rászorulnak, mindegy, hogy hívők vagy nem hívők. És erre se vagyok képes, hogy etessek 700 embert. Mint ahol most tartunk, körülbelül 6-700 ember heti szinten. De hogy arra jöttem rá, hogy Balú, csak használd, amit kaptál. A mikrofon. Csak beszélj. És én meg az leszek, aki nem vagy, mondja Isten. Te csak használd, amit van, csináld, amit kaptál, és én meg az leszek, aki te nem vagy. És eszik 700 ember hetente? Eszik? Eszik. De nem úgy, hogy én etetem meg őket. Hanem Isten használja azt az én részemet, és aztán használja azt a sok részt, ami ebben részt vesz. És fantasztikus Isten munkája, tényleg. Hogyan etethet meg egy mikrofon 700 embert? Ugye? A lehetőség ereje. Ekkora erő van egy lehetőségben. Hogyan választhat szét egy bot egy vörös tengert? A lehetőség ereje. Hogyan válhat egy mustármag Isten királyságává? Hogyan válhat egy csecsemő a világ megváltójává? A lehetőség, ez a lehetőség ereje, erről beszélünk. Úgyhogy azt mondja a 16. versben, amit megértettünk, az szerint éljünk is. Ezt mondja. Oké? Tehát kövessük. Hogyan érjük el? Hát futunk utána. Futunk utána, ezt a képet is használja Pál. Úgyhogy a bennem rejlő lehetőség adja meg a fejlődésnek a lehetőségét is, hogy fejlődjek. Oké? Tehát, ha már megérkeztem volna, akkor hova fussak? De nem, mindig tudok fejlődni. Mire igyekezzek, ha megérkeztem? Nem érkeztem meg. A lehetőségben mindig van lehetőség, úgyhogy tudok. Tudok tovább menni, mindig van egy következő lépés. Úgyhogy ezért érdemes fölkelni reggelenként. Ezért. Sokan depíznek, miért ez a nap már megint egy nap. Nincs értelme felkelnem. Azért, mert nem ismerik ezt az igazságot. Úgyhogy el kell mondjuk, ez egy jó hír. Mert ott egy lehetőség, a mai napon ott egy lehetőség, hogy jobb ember legyek, hogy jobb férj legyek, hogy jobb feleség legyek, hogy jobb apa legyek, hogy jobb barát legyek, hogy jobb munkavállaló legyek, hogy jobb vállalkozó legyek, hogy jobb főnök legyek. Egy új nap, egy új lehetőség. Ja. Úgyhogy ez az üzenet, ez a prédikáció, vagy felkavar, vagy szétpukkadsz. De tényleg, ezek az igazságok, amikről most beszélünk, ezek fel tudják kavarni az ajándékunkat. Fel tudnak kavarni bennünket az elhívásunkban, a céljainkban. Tényleg lángra tud lobbantani, hogyha ezt jól végig gondolod. Lehetőség van benned. Lehetőség van benned. Hatalmas lehetőség van benned. Kérlek, mondjátok egymásnak, hogy lehetőség van benned. Csak mondd oda jobbra, mondjad balra, mondjad eléd, mondjad mögéd, hogy lehetőség van benned. Lehetőség van benned. Lehetőség. Köszönöm, köszönöm. Benned van, benned van, benned van, benned van, benned van, benned van, bennem van, bennem van. Így van, így van, így van, így van. Aztán ez jutott eszembe, kezdeményezés. Kezdeményezés, hogy még a budapesti nagygyűlibe voltak vezetők ott, akikben sokat fektettem, itt is vannak, és a múlt héten is a Józsi, meg a Gábor, akik itt voltak, múlt hétvégén segítettek, 7 nappal át éve dolgoztak, hogy legyen törölköző, akasztó a falat, meg ilyenek, tehát mondtam, hogy a kétkezi munka az nem az én területem, én ott vagyok, adom a csavart, mindent, még szerszámokat is vettem, próbálkozom. Tehát azért annyira passzívan nem akarok otthon lenni ilyen dolgokba, de azért a főbb dolgokat meg nem akarom elrontani, úgyhogy olyanokra bízom, akik meg tudják csinálni jól. Na, de hogy sok ilyen srác van így az életemben, és tudod, néha lejönnek látogatni, beszélgetünk, és tudod, na. Tehát van olyan, amelyik azt mondja, hogy fú, Balogh, te vagy az egyetlen pásztor, aki tényleg pásztor volt az életemben. Aki odafigyelt rám, befektetett. Úgyhogy mikor megyek néha Pestre, akkor ki nem hagyja a lehetőséget, hogy mit ott vagyunk, istentisztelet, aztán utána elmegyünk kajázni, beszélgetni, meg minden. És tudod, hálásan kifejezi, hogy fú, Balogh, hálás vagyok, mert láttad bennem a lehetőséget. Tudod, te láttad bennem. És tartozom egy vallomásra, ha esetleg nézi, vagy nem tudom. Hogy nem láttam benned a lehetőséget. tényleg. Tehát nem. Mert egyikünk sem képes rá. Egyikünk sem képes rá. Tehát nem láthatjuk. Tehát ha a Beatles-ben nem látták, vagy a Virágnak egy évbe tellett, hogy rájön, hogy a főnyeremény ott van az óra előtt. De tudod, mit láttam? Szokásokat láttam. Láttam a kezdeményezés szokását. Hogy tudod, mikor csinálni kellett valamit, akkor ott volt. Tehát mikor segíteni kellett, ott volt. Nem volt tingli-tangli, hogy beszélgessünk az úr dolgairól. Ez közben ott van munka, tudod, és ott kettő meggebed, de mi csak beszélgessünk az úr dolgairól. Nem. Tehát, ha valamit meg kellett csinálni, csak felmerült, csinálták, intézték. És azt mondtam, hogy fú, ezzel a sráccal lehet valamit csinálni. Vagy ezekkel az emberekkel lehet valamit csinálni. Ezek, tudod, és Jézus is így látta Pétert. Hogyha olyan jó vagy, tehát olyan jó vagy a hálóvetésben és a halászatban, ezzel tudok csinálni valamit. Mert akkor ilyen kitartó leszel itt is. Vagy Dávid, ahogy bánsz azokkal a bárányokkal a legelőn. Ahogy bánsz, olyan leszel majd a népemmel is. Úgyhogy rád merem bízni a népet. Mert a szokások leplezik le a lehetőséget. A lehetőséget a szokások leplezik le. Hogyan ismernéd meg a teljes lehetőséget magadban, hogyha nem adod magad oda egy folyamatnak? És ez a negyedik pontunk, hogy a folyamat leplezi le a lehetőséget. Mit értek folyamat alatt? Tehát írd le, a folyamat leplezi le a lehetőséget. Ott van a jegyzetedben, csak ki kell egészíteni. Tehát fogalmat sincs, hogy mi lehet egy kapcsolatban, ha nem adod oda magad a folyamatnak. Ha nem teszed magad bele a folyamatba. Oké, a próbálkozás folyamata. Tehát a folyamathoz hozzá tartozik, hogy a legaljára kerülsz dolgoknak, hogy megtudd, mit jelent feljutni a csúcsra. Folyamatban vagyunk benne. Nem pillanatokban, nem pillanatnyi érzésekben, pillanatnyi impulzusokban, hanem folyamatokban. Folyamatokban. A folyamat leplezi le a lehetőséget. Ezért választotta Isten, Isten választotta Elizeust, a prófétát. Mert ő hűségesen szántotta a földet. Benne volt a folyamatban. Csinálta ott akkor azt, ami az ő dolga volt. És Isten olyanokkal munkálkodik, akik nem félnek, hogy koszos lesz a kezük. Akik nem félnek folyamatoktól. Fölgyűrik az ingőjüket. Tehát nem félnek attól, hogy nem szaladnak el, amikor kemény lesz a talaj a szántásban. Nem. És Isten felemeli az embereket. Erről beszéltünk a múlt héten. Felemeli. Sosem ismered meg a benned rejlő lehetőséget, ha folyamatosan elutasítod azt a folyamatot, amit Isten folyamatosan próbál neked mutatni és beletenni. Tehát nem fogod felismerni a lehetőséget magadba, amit Isten adott. Ha folyton elutasítod a folyamatokat, amiben Isten próbál beletenni. Folyamatokba. Ami nem egy délután. Nem egy hét. Hanem folyamatok. Tehát soha nem fogod megtudni azt, hogy mit tud a mikrofonod. Vagy a házasságod. Vagy hogy milyen apa lehetsz. Hogyha nem adod oda magad a folyamatoknak. És nem vagy hajlandó. És a lehetőségnek a korlátai, az a cél és a kitartás. Oké? Tehát korlátok. Vannak a lehetőségek korlátai. Cél, nem tehetsz olyat, van korlátja. Lehetőségek. Nem tehetsz olyat, ami nem a célod. Oké? Ez az egyik korlát. másik meg a kitartás, hogy nem fogsz tudni jutni semmire, hanem vagy kitartó. Oké, tehát ezek korlátok. De itt jön a kérdés, hogy miért nem 9-szer, 10-szer csapta oda azt a nyilat? Kézzel fejezzük be. Aztán veszünk ma úrvacsorát is. De tudod, miért nem 9-szer, 10-szer? Tehát miért 5-szer, 6-szor? És Elizeus dühös volt, mert itt van ez a fickó. Tehát maga Elizeus is az a fickó volt, aki ugye az életének egy szakaszában kitartóan szántott. És egyszer csak, a szántásnál, egy köntös került a vállára. Ugye, mert Illés, a proféta, a mestere, meglátta őt, hogy szánt, és rárakta a köntösét. A köntös az azt jelenti, hogy megkapod a hatalmamat, a tekintélyemet. És ez történt igazából Elizeussal is, hogy megkapta a tekintélyét, és megkapta a hatalmát, a prófétaságot megkapta. Ez a köntös ezt jelképezte. Mint amikor a Szent Szellem az emberbe költözik. Megkaptuk Isten hatalmát és tekintélyét. Az övé lettünk. És ő ott megkapta, amikor szántott. És ott szántás közben ez csak egy köntös kapás volt. Kaptam egy köntöst. Nem nagyon mutatkozott meg, hogy mi ebben a lehetőség. Jó, kaptam egy köntöst. De mi ebben a nagy kunszt? Tudod, mikor mutatkozott meg először, hogy mi a nagy kunszt ebben a köntösben? 14 évvel később. 14 évvel később. 2 Királyok 2-ben. Majd nézzétek. Mikor ott áll Jordán partján. És megáll a víz. 14 év. Ez egy folyamat. Meg kellett maradni 14 évig. Az elején csak egy szikrát látott a lehetőségből. Igazán, amikor meglátta, az 14 év volt. 14 évvel később. De ott volt. Megmaradt. Oké, tehát a folyamat leplezi le a lehetőséget. Úgyhogy Isten megmutatja egy repülőnyilla a lehetőségedet, majd arra kér, hogy üsd. Üsd a földet. És ez a folyamat. Hogy üsd a földet. Megmutatja a lehetőséget, de aztán üsd a földet. Oké, tehát ez a folyamat leplezi le. Szóval miért nem, akkor miért nem mondtad 9-szer, vagy 10-szer, vagy miért nem 15-ször? Miért csak 5-6? És az én teóriám a következő, ami egyébként igaz. Na jó, nem. Ez nincs ott benne az írásban, de nagyon érdekes. Mikor azt mondta, hogy lőd ki a nyilat, 17. versben, ott egyes számba beszél a nyílról. Egy nyilat. Oké? Okay? Egy nyilat. 17. vers, majd miután a király kinyitotta az ablakot, ugye szólt neki, most lőd ki a nyilat, egyes szám. A király előtte a nyilveszőt, és akkor Elizeus így szólt, látod, ez az örökkévaló szabadításának a nyila, amely a megszabadítja Izraelt Arámtól. 18. vers, most fogd meg a nyilvesszőket. Többes szám. És üss a földre. És Jóás fogta a nyilvesszőket, és 3-szor a földre ütött velük, de azután abba hagyta. Tehát többféleképpen tudja ezt az ember így képileg elképzelni, hogy hogy történik ez a földhez ütése a nyilvesszőknek. Lehet úgy képzelted el magadban, hogy ott van ez a király, és egy nyillal üti a földet. Kapál. De amit látunk, az az, hogy a próféta azt akarta, hogy használj minden nyilat, amit van. Oké? Okay. Minden nyilat használja, amit van. Ne egyet válasz ki belőle, ne a felét, egy ki van lőve, és aztán a többi nyillal a nyilakat használt. Azzal üsd a földet. Miért 6 nyil? Tehát mert hogy azt mondta, hogy csak a nyilait felét használtad el, ember. És figyelj, sokszor azt látom, hogy Isten azokat tudja nagyon korlátozott módon használni, akik félszívűek. És aztán vannak emberek, akik nagyon-nagyon-nagyon kemény világban éltek, és nagyon kemény világból jönnek, és Isten fantasztikusan tudja őket használni. Mert odaadták az életüket. Odaadták az életüket. emberek, akik elbátortalanodva éltek évtizedekig. De Isten használja őket, mert odaadták az életüket. Tudod, nagy szájú, durva emberek. És Isten mégis használja őket. Mert odaadták az életüket. És tudod, Elizeus is itt a... Tehát egyik pillanatban jó volt, a másik pillanatban nagyon furcsa, mert az első csodáján, amikor a vizet meggyógyította, volt néhány gyerek, akik kopasznak csúfolták őt, megátkozta őket, jött egy medve az erdőből, és 42 gyereket megölt. Elizeus. Tehát egy lehetőségben van gyógyítás, de lehet gyilkolás is. Tehát sokféle lehetőség van. És Elizeus is egy ember volt, csak azt akarom ezzel mondani, egy ember, aki itt ebben a helyzetben fölkapta a vizet, aztán ártott embereknek vele. Tehát, hogy emberek vagyunk, és használjuk azt, amink van. Használjuk. Mert ott marad bennünk, hogyha nem használjuk ki, akkor a szégyen az ott marad bennünk. Ha elrontjuk a dolgokat, az nem, az elmúlik, az rendben van. De elmulasztjuk, akkor ott fájdalom és szégyen marad. És azon fogsz rágódni, hogy én megálltam, feladtam. Úgyhogy megnyomni az összes nyilat, amit csak van. Nem hagyunk egyet se a földön. És aztán az utolsó vers. Ugye azt írja, hogy Elizeus meghalt. És úgy tűnik, hogy ez a történet vége, de nem volt vége. Mondjad a melletted ülenek, hogy még nincs vége. Még nincs vége. Anyukám, még nincs vége. Ennek még nincs vége. Ennek még nincs vége. Kiírtam ide? 20. vers van? Jöhet. Ezután Elizeus meghalt és eltemették. A következő tavaszon szokásuk szerint moábi rabló csapatok portyáztak Izrael területén. Következő. Éppen akkor egy férfit temettek, és hirtelen meglátták az egyik moábi rabló csapatot. Emiatt a holttestet sietve betették Elizeus sírkamráján. Azonban, ahogy a halott teste hozzáért Elizeus csontjaihoz, a férfi életre kelt, és talpra állt. És kétféle módon lehetne erről prédikálni. Ugye sok alkalmazás van. Egy írásrész többféle alkalmazás. Az egyik, hogy bármi, ami el van temetve az életedben. Bármi. A múltad, a bukások, a bántások, a szégyen. Azok leckék lehetnek számodra a következő időszakodra. Te tanulhatsz belőlük. És semmi sem halott, ha Isten szól ahhoz a csonthoz, az életre tud kelni. Ha Isten szól ahhoz a csonthoz, életre tud kelni. De a másik, amit mondhatok, és inkább ez kapcsolódik az üzenethez, az az, hogy lehet, hogy Elizeus csontjai a beteljesületlen lehetőségekről beszélnek. Miért mondom ezt? Azért, mert lehet, hogy úgy halt meg Elizeus, hogy volt még benne egy csoda. Hogy még marad benne egy csoda. Hogy marad benne. Hogy lehet, hogy nem csak a király állt meg hamarabb a három csapkodással, hanem ő is hamarabb megállt. És azt akarom kérdezni, hogy megálltál hamarabb? Megálltál hamarabb? Tudom, azért lehet, ha megálltál hamarabb, nem azért, mert nem tudod. Jó. Mondom, régen azt hittem, hogy ezért állnak meg emberek hamarabb. De ezt egy stand-upostól hallottam, hogy állandóan hangoztatta, hogy én nem készültem már, mindig így lépett, én nem készültem, tényleg, én nem készültem semmit, tényleg, jó a vicc, nem, én tényleg nem készülök, ez a stratégiám, mi van? És aztán kiderült, figyelj, ha így elszúrom, akkor van mire fogni, mert nem készültem. És figyelj, tehát nem tudom, melyik kötöknek prédikálok most. De lehet, hogy most bementem a nappalitba, vagy a hálószobádba, ott van a bakancsom a dohányzó asztalodon. Túl személyes vagyok. Lehet, nem érdekel. Azt mondta egyébként a stand-upos még, hogy viszont, ha jól sikerül, akkor zseni vagyok. Tehát így rendezi le benne. De ha felkészülve nem sikerül, azzal nem tud itt kezdeni. És nem jó így élni. Ez nem vicces az élet így. Tudod, amikor az van, hogy nem szeretsz. Miért nem szeretsz? Hát, mert ha szeretek, és odaadom mindenem, és mégis elutasítanak, akkor mi van? Akkor inkább hamarabb megállok, akkor inkább nem szeretek. Akkor inkább nem fogadok be senkit a szívembe. Akkor inkább nem engedek senkit közel. De az örömhír az az, hogy Jézus elég. Jézus elég számodra. Jézus elég. És Jézus hatalmas az életünkben. Hatalmas lehetőségekkel. Ő a lehetőségnek az ereje. Ő a lehetőség ereje. Ne hagyd, hogy keserűvé válj. Ne hagyd. Az elmulasztott lehetőségek mondta. És most vesszük az úrvacsorát. Következő dal alatt megkapjátok majd a szőlőnek a levét. Ez nem bor, hanem alkoholmentes szőlőlé. És egy pászka kenyeret. Vegyétek át, és nincs parancsszó, hogy mikor vedd, fogyaszd el, csak a következő dal alatt, annak azon dal alatt megy, ami már megy a háttérbe, mondja ilyen Zsuzsi énekelni. Az úrvacsora arról szól, hogy emlékezzünk. Ez volt Jézusnak a parancsa, hogy emlékezzetek. Emlékezzetek arra, amit tettem értetek a kereszten. Oké? Azzal, amit Jézus tett a kereszten értünk, a lehetőségek lehetősége miénk. Hogy egy győzedelmes életben éljünk. Hogy egy feltámadott életben éljünk. Egy olyan életet éljünk, ami túl van minden határon. Minden korlátodon. Minden véleményen túl van, amit emberek formálnak rólad. Túl vannak a saját véleményeden is magadról. Túl van. Ezt tette Jézus a kereszten értünk. Megszabadított a bűntől, és egy örök életet adott. Egy olyan örök életet, ami nem akkor kezdődik, amikor meghalunk, hanem már most éljük. Már most tudod élni ezt az örök életet. Ezzel a korlátlansággal. Két, tehát nem 2 giga, nem 5 giga, nem 10 giga, korlátlan. Korlátlan. Szabadon bánni. Nem kell izgolnod azon, hogy mennyi van még. Hanem kimeríthetetlen. Kimeríthetetlen. És ezt Jézus tette értünk, és erre emlékszünk. Amikor úrvacsorát viszünk. Oké, úgyhogy Urunk, köszönjük neked. Nagyon-nagyon köszönjük te csodálatos munkádat az életünkben, te csodálatos munkádat a kereszten, hogy meghaltál értünk a bűneinkért, és hogy szabadságot adtál nekünk, teljes szabadságot. Kérünk, taníts meg minket látni, a nyilat látni, és aztán taníts meg minket ütni, a többi nyillal ütni a földet, annyiszor, amennyiszer csak kell, tényleg mindent beleadni. És tudjuk, hogy ez is a te munkád bennünk. És köszönjük, hogy te türelmesen tanítasz minket. Hosszan tűrsz. Jézus. Csak szeretünk téged. Kérünk, áld meg ezt az úrvacsorát is, Uram. Áld meg a dalt, áld meg a gondolatokat. Jézus nevében. Amen.